Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És Katona Csaba történész a vonalban. Szervusz, Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és szinte kedven támadt Móricz Zsigmond rokonokjáról értekezni az előző alapján. De
igen.
De szakadjunk el ettől.
Szakadjunk el, mert jön Széchenyi és Veserényi esküvője.
Jó, figyelj, akkor a következő az lesz, jó? A rokonok, a Móricztól, meg a puszták népe.
Hát lehetne ilyesmit tanítani, és erre csak azt tudom mondani, hogy egy normális országban már réges-rég lábjegyzetbe kéne magyarázni azt, hogy miről szólnak ezek a munkák hasonlóan Adi műveihez is. Sajnálatos módon az aktualitások nem vesztett a frissességéből.
Oké. Na, akkor. Itt vagy, Csaba?
Itt.
Jó, szuper. Nézzük a Márványmenyasszony.
Hát a Márványmenyasszony, ugye a Márványmenyasszony... Azt gondolom, hogy most azért kapott némi aktualitást ez a téma, mert ugye a lebontás veszélye fenyegeti a Márványmenyasszony, de természetesen nem véletlenül javasoltam, hogy kerüljön előtérbe annak a megtárgyalása, hogy vajon milyen értéket képvisel ez az étterem. Jól lehet, természetesen már számos alkalommal átépítették 1793. évi alapítása óta, de ez az 1793-as évszám már önmagában figyelmeztető jelül szolgál, hogy hát itt valószínűleg tényleg értékről beszélünk. És az egészen biztosnak nevezhető, hogy Buda legrégebbi étterme, ami folyamatosan működik, és valószínűleg egész budapesti. Na most szerintem ennek már magában elég indoknak kéne lennie, hogy ez az épület kapjon egy elég komoly védettséget, és akkor nézzük meg a történelmét, hogy mindent lehet hozzá kötni. De az alapítás akkor a Krisztina város, az finoman fogalmazva falusias, ennek az emlékét is őrzi egyébként az épületnek a külső homlokzata, hogy befelé megyünk oda. Egy József Böhm nevezetű úriember, igazából egy ilyen osztrák Heideggerhez hasonló kis borkimérés működtetett eleinte, magyarán árulta a saját borát. Cimborákra jöttek, akkor őket megkínálta, a többieknek pénzért adta. Kaja az nem volt, azt hozott magával mindenki, aki enni is akart, de hát ugye egy teljesen más világról beszélünk, és a legenda szerint, a számos ilyen legenda van egyébként, arra nézve, hogy honnan van a neve az étteremnek, következésképpen fogalmunk sincsen, ez étteremnek legendák. Az egyik legenda szerint férjhez kényszerítette egy természetesen pénzes, ám de nem vonzó küllemű és idős úriemberhez a leányát, aki a napján teljesen elsápadt, és valaki fölkiáltott, hogy márvánnyá vált. Mennyasszony, hát nem egyszerű történet, maradjunk annyiban, hogy valószínűleg nem innen van a név, de a legenda ezt József Böhmhöz köti. Viszont tőle átkerült a Sulzberger bortermelő családhoz a Márványmenyasszony, illetve hát ki tudja, hogy hívták.
Maradt a borosok kezében?
Maradt a borosok kezében, és ez a boros vonulat, ez tulajdonképpen végigkísérte, tehát azért nem annyira idegen egy magyaros konyhát követő budai étteremtől a bor, illetve a pálinka kínálata, tehát ez is stabilan megmaradt, meg ne felejtsük el, hogy a vészig azért van olyan, hogy budai borászat. Tehát ugye amkorban vagyunk bőven, időszak, amiről mi beszélünk. Viszont az Sulzbergerek rájöttek arra, hogy érdemesebb ebből egy éttermet készíteni, vagy éttermet csinálni, tehát innentől kezdve éjjel kínálattal bővült a lehetőségek tára, hogyha valaki elment a Márványmenyasszonyba, hogy jól érezze magát, és hát innen jön az a közös esküvő, ugye Széchenyi István és Veselényi Miklós esküvője, amit akkor erősítsünk meg, nem egymással kötöttek, hanem külön-külön, mert ez a viselkedés forma vélhetően távol állt volna tőlük. Tehát ugye Széchenyi Istvántól mindig eszembe jut, mit írt, ha jól emlékszem, 1848-ban a naplójában az akadémia alapításáról, mikor valahogy így hangzik a szöveg, bocsánat, nem szó szerint idézem, hogy a Szellén Kresszalansz későbbi feleségét, akit a Krisztina városi templomba vette el, és ugye itt tartották aztán 1836-ban a lakodalmukat. Szóval azt írja, hogy én másra nem vágytam, mint őt egészen magaménak bírni, és ő lélekben már enyém volt, a testében még nem, és hogy jobban közelébe férjek, magam is a hazafiság köntösét öltöttem magamra, 40 szónál többet magyarul nem tudtam, azt is hibásan, de a mágnás táblán felajánlottam birtokaim egy évi jövedelmét, hogy pontosan mire magam sem tudom, végül is akadémia lett belőle. Na, ebből látjuk, hogy Széchenyi motivációs bázis mennyire széles volt. Veselényi Miklós pedig, hozzá kell tennem, hogy az ő esküvője nem bizonyított, hogy itt volt. Tehát az lehetséges, de történetileg nem ragadható meg konkrétan. Veselényi Miklós meg ugye, hát erről már beszéltünk, ugye a korszak legnagyobb nőcsábászaként tartották számon. Tehát amikor feleségül vette Lux Annát, aki egyebek mellett azt a szembaját miatt ápolta, ami a szifilisze miatt alakult ki, hát... ő viszont a naplójában folyamatosan figurázt, hogy kivel, hol, mikor közösködött, és fogalmazunk úgy, hogy az életvitel olyan volt, hogyha valaki hozzáfordult, hogy bár úr, én vélhetően az öngyermeke vagyok, sosem mondta kapásból, hogy az bizony nem lehet, hanem feltett egy kérdést, hogy hát hogyan és mikor.
Csaba, vissza az elnevezéshez, hát ugye, oké, nyilván ez a legenda szép, és így
tudod,
szép a legenda.
Tudod kalandozni, Csaba, itt, igen.
De, hogy, hát a Márvány utca, hát azért mégiscsak egyszerű.
Na, a Márvány utcát már erről nevezték el, tehát
ja,
a Mármorkáte név, az, az éppen, hogy az étteremből nőtte ki magát. A legvalószínűbb magyarázat a névre az az, hogy 1830-as években bemutatták egy Herold nevű zeneszerző Csámpa, vagy a Márvány mennyasszony című művét, Budán, aztán meg egyéb helyeken is, és hát ennek az egyik főszerepét játszott az idősebb Lendvai Márton, akit talán jellemezhetünk úgy, hogy a korszak Stolbucia, és ő előszeretettel ült ide be a kolléganőivel. És hát jó eséllyel ekkor nevezték el. Van még egy
figyelj, most a következő stand-upodra készülsz, mert...
De Csaba, itt kell egy kis szusztanás, tehát a korszak Stolbucia után nem tudunk ugyanolyan figyelemmel a következő két hát mondatra.
Ez egység érvényesülhet minden.
Persze. Jó, oké, újra fölvesszük a fonalat.
Jó, oké.
És van még egy olyan magyarázat, hogy egyszer egy szobrászművész, aki képtelen volt kifizetni a cechet, úgy hálálta meg, vagy úgy fizette ki a fogyasztásának a költségeit, hogy hát egész egyszerűen csinált egy márványi azt a szobrot, és azt odaadta. Ez a szobor egyébként megvolt, és ha jól emlékszem, a budai ostrom, Buda persze ostromába szemmisült meg, ma a másolata áll a helyén. Ezt egyébként én életszerűnek érzem, tehát hogy egy művész elmegy, eszik, iszik, nem tud fizetni, ez benne van.
Igen, igen.
Ez benne van. De hogy így volt, azt nem tudjuk. Viszont amit tudunk, hogy meg kell nevezni három kiváló vendéglőst, akik egymásnak adták a stafétabotot a tulajdonosi székben. Tehát a 19. század második felét azt Weiss Antal vezetésével töltötte el a Márvány mennyasszony, és lett egyre nevezetesebb vendéglő. Ilyen vendégei voltak, mint például Bánfi Dezső miniszterelnök, Vekerle Sándor szintén miniszterelnök, Podmaniszki Frigyes budapesti vőlegénye a kockásbáró, ide járt Blaha Lujza, ide járt Szedák Sári, tehát 20-an lehetne sorolni. Viszont a századfordulón, pontosan a századfordulón addigra már egy másik úriember, egy Wagner Vilmos nevezetű bajor származású vendéglős kezében volt, aki egy szűk 10 évig, ha jól emlékszem, 8 évig birtokolta a Márvány mennyasszony, majd egy ügyes hármas csere révén ő megszabadult a Márvány mennyasszonytól. Viszont aki átvette a helyét, Boros Gyula, ő több évtizeden át volt a vezetője. Tulajdonképpen gyakorlatilag az államosításig, és minden nehézségen átküzdötte magát, mert már olyan is volt, hogy csődeljárást indítottak ellene a fia pénzügyei miatt, de mégiscsak meg tudta azt oldani, hogy egy nevezetes vendéglő legyen, amiről néha azt írták, hogy sajnos már megkeresztelik benne a bort.
Hát igen.
Nem kell lefordítani, mire gondoltak.
Igen, ez előfordul, de hát a túlélés érdekében.
Elő, de néha meg azt írták, hogy hát ez bizony a libamáj meg a májusi borok mekkája, tehát hogyha valaki igazán jót akar étkezni egy klasszikus magyaros konyhánál, cigányzenénél, akkor jöjjön ide, és hát ilyen emberek is megfordultak itt, mint például a korszak neves angol sztárja, ma úgy mondanánk celebje, Sarah Bernhardt, aki bejött és hozta magával egy papíron azt, hogy mit szeretne enni, mert odaírta föl a kollégái javaslatára, hogy ezt lévén magyarul nem tudott. Na most, ha csak ezt az egészet összerakjuk, plusz még megtudjuk olyan dolgokkal, hogy az államosítás után 1963-ban előfordult, hogy volt alkalmazott, betört, elvitte a pénzt, aztán első dolga volt, hogy cigányzenét fizetett a déli néven, az nincs messze, ugye? Aztán hazament Szolnokra, a szolnoki halászcsárdában is fizetett, királyi módon, taxival visszajött Budapestre, majd mielőtt elkapták, még vett egy csokor virágot az anyósának, és akkor megkérdezték, hogy miért volt szükség erre a pénzre, azt mondta, hogy a válásra kellett. Na most, ez 1963, tehát ez már késői történet. Igen. Természetesen államosították az éttermet, és a későbbiekben pedig magánkézen volt. Azt gondolom, hogy hosszan lehetne sorolni még a históriájának minden szépségét, de hát, ha semmi más nem szedünk elő, csak ezeket a kis kultúrtörténeti adalékokat, azokat, hogy kik voltak itt a törzs vendégek, például Adi Endre, és még tényleg hosszan sorolhatnánk, akkor azt gondolom, hogy ez már önmagában indokolja azt, hogy ahelyett, hogy lebontanánk, egy hatalmas márványtáblát helyezzünk el a Márvány mennyasszonynál. És hát nem gondolnám, hogy a világvárosnak az a feladat, hogy a legrégebben jogfolytonosan működő éttermét letarolja.
Hát ez biztos. Sajnos nagyon cudar idők járnak az ilyen régi épületekre, meg akár műemlékekre is. Erről beszéltünk sokat itt a műsorban. Más nem tudunk tenni, mint verbálisan tiltakozni, de most egyébként a szemlélődni.
Legfrissebb fejleményről mit tudunk? Tehát most eldőlt, hogy letarolják?
Hogy... tudásom szerint, hát amennyire tudom, a védettsége, az ideiglenes védettsége megszűnt.
Igen,
tehát innentől kezdve,
ez lejárt, így van.
Innentől kezdve, ahogy mondani szokták, a remény hal meg utoljára, igaz, hogy rögtön utána mi magunk is megfogtunk, de egyelőre a remény él, és hogy kicsit kevésbé legyen komor ez a dolog, én gyűjtöttem két idézetet, és akkor ezt a kettőt elmondanám a Márvány-Mennyasszony kapcsán. Az egyik az a tulajdonostól származik, aki a műveltséghez való viszonyáról nyilatkozott, idézem. Nincsen olyan pesti művész és művésznő, akit nem ismernék, pedig 22 év óta egyetlen egyszer sem voltam színházban, mert éjjel-nappal szakadatlanul csak dolgoztam, hogy valami kis vagyonkát gyűjthessek öreg napjaimra. Hát, honnan ismerhette őket, mint a törzs vendégeit természetesen. De zárásgyanán pedig a egyik személyes kedvencemet, akiről nem győzöm elégszer elmondani, hogy a magyar történelem egyik leginkább alul értékelt irodalmi zsenie, Heltai Jenő idézném meg, aki 1913-ban írt egy verset, és ebben megemlíti a Márvány-Mennyasszonyt, tehát akkor lássuk, hogy ez hogy hangzik. Gálbudán az ősz Márvány-Mennyasszony, még iddogálom az everdús bólét, szelíd szárnyából beborít a jólét, s még a sárga dinnyét szeletelném, egy barna kis leányon jár az elmém, ki hál' Istennek nem vagy engem árván, s ki nem mennyasszony, s még kevésbé márvány.
Okay.
Heltait szeretjük.
Igen.
Reméljük, nem beszéltünk ma hiába.
Reméljük.
De jó, reméljük. Okay. Csaba, nagyon
egy
szépen
nagy táblát,
köszönjük.
És egyébként még én egy Katona Csaba stand-upot szeretnék a Márvány-Mennyasszonyba. Végig mennénk ezeken a korszakokon. Azt vállalom, hogy a borokat szolgáltatom mellé. Akár úgy is, ahogy annak idején egy picit pancsolták a vicc kedvéért.
Na, akkor köszönjük a gentleman agreementet, ha megmarad az épület, ezt megcsináljuk.
Helyes, okay. Legyen így. Csaba, köszönjük szépen.
Én ott leszek. Köszönjük, szia.
Nagyon köszönöm nektek, sziasztok.
Katona Csaba történésszel néztük át, illetve ő nézte át, mi csak nevettünk a Márvány-Mennyasszony történetét.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.